Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 13. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kaddis.
Néha föleszmélek a csendre, amely körülvesz. Mint az éjszakában fölneszelő állat, amelyet nem valamelyik közvetlen veszély, csak a saját óvatossága riasztott fel, hogy mint egy megbizonyosodjon, nyugodtan alhat tovább. Ez a nyugalom azonban, mintha egy ítélet haladéka lenne, amelyet valahol, valakik már meghoztak fölöttem, s valahogy így hangozhat. Minek megölni? Elpusztul magától is.
Még mindig itt vagyok. Már nem tudom miért. Véletlenül, mint ahogyan megszülettem. Megmaradásomnak is épp olyan cinkosa vagyok csak, mint a világra jövetelemnek. Jó, megengedem. A megmaradásban egy szemernyivel több gyalázat rejlik. Kivált a megmaradásunkért, meg is tettünk minden tőlünk telhetőt. De hát ennyi az egész, nem több. Uramisten. Az ember mindenképp hibás egy kicsit. Megmaradtam, tehát vagyok. Gondoltam. Nem is gondoltam semmit, csak voltam. Egész egyszerűen, mint egy megmaradt. Aki megmaradásából nem csinál gondot, nem érzi szükségét, hogy megmaradását igazolja. Igen, hogy megmaradását diadalra váltsa, akár még oly csöndes, még oly diszkrét is meghittem, bár lényegében mégiscsak az egyetlen valódi, az egyetlen lehetséges diadalra, amilyen a megmaradt létnek, tehát önmagamnak az utódokban, az utódban, benned meghosszabbított és megsokasított továbbélése, túlélése lenne, lett volna. Nem gondoltam rá. Nem gondoltam, hogy gondolnom kell rá, míg csak rám nem szakadt ez az éjszaka. Ez a mindent bevilágító és mégis vaksötét éjszaka, és elém nem merett a kérdés, pontosabban mögém, rég leélt életem mögé, hiszen hál' Isten késő, és mindig is késő lesz már. A kérdés, igen, hogy sötét szemű kislány lennél-e. Orrocskát környékén elszórt szeplők halvány pöttyeivel. Vagy konokfiú, vidám és kemény szemed, akár a szürkés kék kavics. Igen, az én életem a te létezésed lehetőségeként szemlélve. Egyáltalán szemlélve. Szigorúan, szomorúan, harag és remény nélkül, ahogyan egy tárgyat szemlélünk. Mondom, nem gondoltam semmire. Holott mondom, kellett volna.
Nem,
mondtam rögtön és azonnal habozás nélkül, és...
Úgy szólván ösztönösen, igen, ösztönösen még, egyelőre ösztönösen csak...
A természetes ösztöneim ellen működő ösztöneimmel is, melyek azonban természetes ösztöneimmé, sőt, természetemmé lesznek, lettek lassan. Nem döntés volt tehát ez a nem, mint ha mondjuk szabadon dönthetnék.
Dönthettem volna.
Igen és nem között, nem. Felismerés volt ez a nem. A döntés, de nem az általam hozott vagy hozható, hanem a rólam való döntés, nem is döntés. Ítéletem felismerése, és döntésnek legfeljebb csak annyiban tekinthető döntés, hogy nem döntöttem a döntés ellen. A te nem létezésed az én létezésem szükségszerű és gyökeres felszámolásaként szemlélve.
Miért alakult így? Nem lehet rá válaszolni. Így van. S hogy így van, Ez annyit jelent, hogy halálom egyúttal pusztulás lesz. Anyáim és apáim, ha úgy tetszik, nemzetségem a jövőm pusztulása. Egy pusztuló és pusztított nép fiaként, egy pusztuló és pusztított nemzet körében titkon talán mindig is tudtam ezt, s titkon talán mindig is erre a pusztulásra készültem. Mert egyedül így van értelme mindannak, ami történt, amit tettem és amit tettek velem. Egyedül így van értelme értelmetlen életemnek, míg annak is, hogy folytassam, amit elkezdtem, élni és írni, mindegy melyiket, mindkettőt együtt, ha előre nézek, kizárólag hátrafelé, ha papírra meredek, kizárólag a múltba látok.
És átkelt egy zöldeskék szőnyegen, mint a tengeren jönne.
Ugyanis beszélni akart velem, mert megtudta, hogy én vagyok én, író és műfordító, akinek olvasta egy írását, amelyről föltétlenül beszélnie kell velem, mondta.
És beszéltünk is, még az ágyban nem beszéltük magunkat. Uramisten. És beszéltünk azután is, közben is szakadatlan. Igen, és emlékszem, azzal kezdte, hogy komolyan gondolom-e, amit az előbb lezajlott vita hevében mondtam. Nem tudom, hogy mit mondtam.
Mondtam.
Mint ahogy nem is tudtam, annyi mindent mondtam. Emlékeztesse hát.
Kértem.
És ő folytott, rekettes hangon kijelölt néhány támpontot. Csak nem szigorúan, támadóan, és egészében valami sötét, szorongó izgalommal értelmi szférába transponált, vagy sublimált, vagy egész egyszerűen értelmi szférával álcázott szexuális töltés.
Gondoltam hanyagul, és azzal a tévedhetetlenséggel, ahogyan tévedni szoktunk. Azzal az eltökélt vaksággal, ahogyan sosem ismerjük fel a pillanatban a folytatást, a véletlenben a következetességet, a találkozásban az összeütközést, amelyből legalább az egyiknek roncsként kell tovább vonszolódnia majd.
Szexuális töltés.
Gondoltam természetesen és gyalázatosan.
Ahogyan a magunk szexuális töltését transponáljuk, vagy sublimáljuk, vagy álcázzuk egész egyszerűen.
Nincs átjárás egyik lélekből a másikba. Csak betörés van és kimenekülés onnan. És jó eset, ha közben, félelemből vagy hiúgőkből gyilkossá nem válunk.
Igen. És kivált most már mélységes sötét éjszakámban. Inkább látom csak, mint sem hallom ezt a társasági beszélgetést. Látom magam körül a mélabús arcokat, de csak mint meg annyi színházi maszkot. Rajtuk a különféle szerepek, és valakinek az a melankólikus ötlete támadt, hogy mindenki mondja meg, hol volt. Amire bágyat koppanásokkal, mint átvonuló felhőből, mely már rég kiadta erejét, hullani kezdtek a nevek. Mauthausen, a Donkanyar, Recsk, Szibéria, az Andrássy út 60, Buchenwald, Kistarcsa. Már-már féltem, rám kerül a sor, de szerencsére megelőztek. Auschwitz, mondta valaki a győztes szerény, de magabiztos hangján, és nagyot bólintott a társaság. Überolhatatlan. Majd fölmerült egy akkoriban divatos könyvcím. A könyvnek egy akkoriban, sőt ma is, sőt bizonyára örökké divatos mondata, melyet a szerző a kellő, de persze hiába valónak bizonyuló torok köszörülés után jelent ki a megindultságtól még mindig rekett hangon: Auschwitzra nincs magyarázat. Így, röviden, megindultan, halkan csukladozva.
Erre én valószínűleg azt mondhattam, hogy...
Ez a mondat már pusztán alakilag is hibás, már mint hogy Auschwitzra nincs magyarázat, hiszen ami van, arra mindig van magyarázat, ha természetszerűleg csupa önkényes, téves, ilyen-olyan magyarázat is persze. Ez a szerencsétlen mondat, hogy Auschwitzra nincs magyarázat is magyarázat, azt magyarázza vele a szerencsétlen szerző, hogy Auschwitzról hallgassunk, hogy Auschwitz nincs, azaz nem volt, mert csak arra nincs magyarázat, ugye, ami nincs, vagy nem volt. Márpedig...
Mondhattam valószínűleg...
Auschwitz volt, azaz van. Tehát magyarázat is van rá, elvégre ami van, az van, és hogy van... Az szükségszerű, mert van.
Mondhattam valószínűleg.
A világtörténet az ész képe és tette.
Idézet Hegeltől mondhattam.
Mert hogy a világot önkényes véletlenek sorozatának lássam, az a világnak hát eléggé méltatlan szemlélete volna.
Idézet magamtól mondhattam.
Így hát ne feledjük, hogy aki észszerűen néz a világra, arra a világ is észszerűen néz. A kettő kölcsönösen meghatározza egymást.
Mondotta újra csak Hegel, mondhattam.
Akinek attól tartok, ráadásul tökéletesen igaza is van. Mindössze azt a részletkérdést kell elmélyülten tanulmányoznunk, hogy miféle ész is az, melynek a világtörténet a képe és tette. Továbbá, hogy kiknek az észszerűségére néz a világ is észszerűen, hogy azután kölcsönösen meghatározzák, mint ahogyan sajnos meg is határozzák egymást.
Mondhattam valószínűleg. Mert mi a normális ész? Hasonló temperamentumok közmegegyezése, amit épp oly kevéssé igazol valami szubjektíven kívüli vagy túli ész, mint a nem normálisat. A nem normális ész is épp úgy megkapja a válaszát a világtól, mint a normális. Ennyit jelent Hegel bölcsessége, hogyha észszerűen tekintünk a világra, a világ is észszerűen tekint vissza ránk. Még az sem igaz, hogy az ész valamelyik nemével, a normálissal vagy az abnormálissal a világra tekintőre, a világ az észnek ugyanazzal a nemével fog visszatekinteni. Hogy hogyan tekint vissza az, eltekintve a kényszerítő világkörülményektől, amelyek az embert elnémítják és megvakítják, az tehát elhatározás kérdése, és nem a világ, mindig az ember elhatározásáé. A világ ugyanis nem tekint vissza az emberre. A világ van. A világ néma, csak mi beszélünk hozzá, és ha egy pillanatra képesek vagyunk elhallgatni, azt hiszük, hogy a világ válaszolt.
Auschwitzra,
mondhattam valószínűleg,
szerintem az egyes életekben rejlik a magyarázat. Kizárólag az egyes életekben, sehol másutt. Igen. Az egyes életek egésze, no meg az egész lebonyolításának a technikája. Ennyi a magyarázat, nem több, nem más. Amikor bűnöző őrültek észszerűen néznek a világra, és a világ is észszerűen néz rájuk, vagyis engedelmeskedik nekik.
Szondi Lipót Eichmann tesztje. Vakdiagnózis volt. Az eredmény? Különösen veszedelmes gyilkos. Akkor viszont megdőlt a bürokrata gyilkosról felállított valamennyi teória. Gyilkos hajlamokkal gyilkolni, maga a sablon. Maradt tehát a legócskább képlet. Bűnözők veszik át a hatalmat, és bűnözők módján gyakorolják. A többiek gyávasága, vaksága és nyereség vágya, továbbá az ügyek pragmatizmusa pedig megteszi a többit. Micsoda közhely! Nem tudok beletörődni, hogy ilyen kevéssé eredeti okból lettem volna Auschwitzban.
És hagyjátok ezt abba végre.
Mondhattam valószínűleg,
hogy Auschwitzra nincs magyarázat. Mert a rosszra mindig van észszerű magyarázat, viszont...
Mondhattam valószínűleg,
most figyeljetek. Mert ami valóban irracionális, és amire tényleg nincs magyarázat, az nem a rossz. Ellenkezőleg. A jó. Én ezt találom érdekesnek és felfoghatatlannak. Én erre nem találok pusztán észszerű magyarázatot. Úgyhogy akárhogy unjátok is, elmesélek nektek egy történetet, és aztán magyarázzátok meg nekem, ha tudjátok.
Mondhattam valószínűleg.
Ha annyit mondok, hogy láger és tél, és betegszállítás, és marhavagonok, és egyszeri hideg élelemfejadag, holott az út ki tudja hány napig tart majd, és az adagok kimérése tízes egységekben történik, és a hordágynak nevezett fa alkotmányomon fekve kutyaszememet lesem veszem egy sejtemem sincs miért, de csak a tanító úrként emlegetett emberről, vagy inkább csontvázról, akihez az én adagom is került, és bevagonírozás, és a létszám persze újra meg újra nem egyezik, és ordítozás, és kavarodás, és egy rugás, azután érzem, hogy felkapnak, és a következő vagon elé raknak, és réges-rég nem látom már sem a tanító urat, sem az adagomat. Ennyi elég, hogy pontosan elképzeljétek a helyzetet. Azt is, hogy mit éreztem. Először is nem adhattam enni örök kínzómnak, az éhségnek. Enekem már régóta idegen, dühötten követelőző vadállatnak, és most fölhördült a másik vadállat is. A remény, amely eddig tompán, folytottan ugyan, de váltig az darombolta, hogy mindennek ellenére is az életben maradásra mindig van esély. Csak hogy a fejadag hiány ez egyszerre szer fölött kétségesnek látszott, másfelől, és ezt hidegen tisztáztam magamban, a tanító úr esélyeit az én fejadagom pontosan megkétszerezi. Ennyit a fejadagomról gondoltam. Mit mondjak, nem túl nagy örömmel, de annál észszerűbben. De néhány perc múlva mit látok? Kiáltozva és a tekintetével nyugtalanul keresgélve a tanító úr imbolyog felém, kezében egyszeri hideg élelem fejadag, és amikor a hordágyom megpillant, gyorsan ráteszi a hasamra. Valamit mondanék, és úgy látszik, leplezetlenül leri rólam a meglepődés, mert ő bár rohan vissza, ha nem találják a helyén, egyszerűen agyonverik. Ő tehát kicsi, már a halálra készülő arcán világosan fölismerhető felháborodással ezt mondja: hogy képzelted? Ennyi a történet. És ha igaz is, hogy életemet nem csupán a megszületésem önkényes véletlenjét követő további önkényes véletlenek sorozatának kívánom látni, mert ez az életnek bizony eléggé méltatlan szemlélete lenne, még kevésbé kívánom azonban úgy látni, mintha minden azért történt volna, hogy én életben maradjak. Mint hogy eztán még méltatlanabb szemlélete lenne az életnek. Habár tény is való, hogy a tanító úr például azért tette, amit tett, hogy én életben maradjak. De persze kizárólag az én szemszögömből szemlélve, mert őt nyilván valami más vezette. Ő nyilván elsősorban is a saját életben maradásáért tette, amit mellesleg az én életben maradásomért is tett. És ez itt a kérdés. És erre adjatok magyarázatot, ha tudtok, hogy miért tette. De ne próbálkozzatok itt szavakkal, hiszen ti is tudjátok, hogy bizonyos körülmények közt, képletesen szólva bizonyos hőfokon, a szavak elvesztik állagukat, tartalmukat, jelentésüket, egyszerűen megsemmisülnek. Úgyhogy az ilyen gáznemű halmazállapotban egyedül a tettek, a puszta tettek mutatnak némi hajlamot a szilárdságra. Egyedül a tetteket vehetjük, mint egy a kezünkbe, és vizsgálhatjuk, mint egy darab néma ásványt, mint egy kristályt. És ha abból indulunk ki, már pedig itt ugye világos, semmi másból ki nem indulhatunk, hogy véghelyzetben, amilyen egy koncentrációs tábor, és kiváltképp megfontolva a teljes testi szellemi leromlást és ennek következtében az ítélőképesség szinte kóros elcsökevényesedését, általában mindenkit egyedül a saját életben maradása vezérel. Továbbá, ha meggondoljuk, hogy a tanító úrnak kétszeres esélye nyílt az életben maradásra, és ő ezt a megduplázott esélyt, vagyis egészen pontosan a saját esélyén felül kínálkozó még egy esélyt, ami már tulajdonképpen más valakinek az esélye lenne, elvetette, ez arra mutat, hogy éppen ennek a másodszori esélynek, ahogy is mondjam, elfogadása semmisítette volna meg az ő egyetlen esélyét is, ami még lehetővé teszi neki, hogy éljen és életben maradjon. És hogy ez szerint tehát van valami, létezik egy színtiszta, semmiféle idegen anyagtól, a testünktől, a lelkünktől, a vadállatainktól nem fertőzött fogalom, egy eszme, amely mindannyiunk elméjében egyforma képzetként él, igen, egy idea, melynek a, mit is mondjak, sérthetetlensége, megőrzése, vagy ahogy akarjátok, az ő, a tanító úr egyetlen valódi esélye az életben maradásra, hogy az életben maradás esélye az ő számára enélkül egyáltalában nem esély. Egyszerűen, mert ennek a fogalomnak az épségben tartása, a színtiszta, zavartalan szemlélhetősége nélkül nem akar, mi több, valószínűleg nem is tud élni.
Igen, valószínűleg ezt mondhattam.
Gája napló. A 13. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2012. február 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 14. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kád is.
A műszerész kisiparos segédje, aki beleőrült a gondolatba, hogy az apja, tehát ő is zsidó. Nemrég tudta meg, már java 40-es éveiben, akkor egy ideig titkolta még. Gyerekkorában mindent elhallgattak előle. Azt is, hogy az apja lágerben halt meg. Nyájas tébolyút lett belőle, mosolyogva néz rám ibolyakék szemével. Félek, mondja. Mitől? Érdeklődöm. Egyszer csak belép hozzám két ember feleli, és ezt mondja, no, gyerünk. De hová faggatom tovább? Mit tudom én oda? Mondja sejtelmesen. Én már, folytatja, nem bírnám ki, amit maguk, az apám meg például maga. Én már a kínzás gondolatába is belehalok. Nem lehet megnyugtatni. Őrült mosolyjal konokul hallgat, mint aki tudja, amit tud, mondja neki bárki bármit. És amíg a származását meg nem tudta, teljesen normális volt. Barátságos, beszédes, az emberek közt otthonos. Most lecsapott rá a század. És ő a tőle telhető egyetlen mozdulattal felelt. Ideg és elme bajjal, e ragyogó mimikrivel, e korszerű terepszínnel.
A feleségem...
Akkor még nem a feleségem.
Megkérdezett, hogy azon kívül, amit el kellett szenvednem, szenvedtem-e vajon, vagy ne talán szenvedek-e magától a zsidóságomtól? Azt feleltem, hogy ezen gondolkodnom kell.
Tény és való, régtől, az első gondolatrezdüléseimtől fogva tudom, érzem, hogy valamilyen rejtelmes gyalázat tapad a nevemhez. És hogy ezt a gyalázatot valahonnan magammal hoztam. Onnan, ahol sohasem voltam. S valamilyen bűnömért hoztam, ami az én bűnöm, bár sosem követtem el. És üldöz egész életem során, mely élet kétség kívül nem az én életem, jól lehet én élem, én szenvedek tőle, és én halok majd bele. Mindennek azonban gondolom...
Mondtam.
Nem föltétlenül a zsidóságomból kell következnie. Következhet egyszerűen belőlem, a lényemből, a személyemből, a transzcendenciámból, hogy úgy mondjam. Vagy a velem szemben tanúsított és az én általam gyakorolt általános és kölcsönös viselkedés és bánásmódból, magyarán a társadalmi állapotokból. És ezen állapothoz való személyes viszonyomból.
Mondtam.
Hiszen...
Mondtam.
Az ítélet nem egyszerre jön. Maga az eljárás válik lassacskán ítéletté, miként ez megíratott.
Mondtam. Szóba került az én írásom is. Az a bizonyos írás, amelyet olvasott, és amelyről, mint mondta, feltétlenül beszélnie kell velem. Ez az elbeszélés, vagy inkább kisregény, egy férfi, egy inkább még fiatalabb férfi monológia. Ez a férfi, akit szülei a legszigorúbb keresztényi szellemben, mondhatni bigottságban neveltek, most az apokalipszis napjaiban megtudja, hogy Reá is rátétetett a felbontott pecsét. A hirtelen életbe lépő úgynevezett törvények szellemében zsidónak minősül. Most, mielőtt gettóba, marhavagomba, ki tudná, és legkevésbé ő maga, hogy hová is viszik, és milyen halálra ítélik, még megírja történetét, az évtizedes gyávaság és öntagadás történetét, mint írja,
azaz íraton vele.
Már most az egészben az a figyelemre méltó, hogy újdonatúj zsidó létében a zsidó komplexusától való szabadulást, egyáltalán a felszabadulását találja meg. Fel kell ismernie ugyanis, azzal, hogy egyikből kiközösítik, az ember még nem lesz automatikusan egy másik közösség tagja. Mi köze, kérdezi,
azaz kérdeztetem vele,
a zsidókhoz? Most már, hogy ő is az, semmi. Ébred.
Azaz ébresztem rá.
Még a nem zsidó lét kiváltságait élvezte, szenvedett a zsidók, a zsidó lét, pontosabban a kiváltságok és a kirekesztések züllött, folytogató, gyilkos és gyilkosságba torkolló egész öngyilkos rendszere miatt. Szenvedett némelyik barátja, hivatali kollégája, egész tágabb közössége miatt, amelyről azt hitte, hogy a hazája. Szenvedett gyűlölködésüktől, korlátoltságoktól, fanatizmusuktól. Kivált az antiszemitizmusról folytatott, elkerülhetetlen vitáktól iszonyodott, mindezeknek a vitáknak a gyötrelmes hiába valóságától, mint hogy az antiszemitizmus, ébred,
azaz ébresztem rá,
nem meggyőződés, hanem alkati és jellembeli kérdés, a kétségbeesés erkölcse, az öngyűrölők örjöngése, a pusztulók vitalitása, mondja.
Azaz mondatom vele.
Másrészt a zsidókkal szemben is bizonyos feszélyezettséggel viseltetett, amennyiben próbálta ugyan szeretni őket, de sosem volt biztos egy kísérlete sikerében. Akadtak zsidó ismerősei, még barátai is, akiket szeretett vagy nem szeretett, de ez más, mert tisztán egyéni szemszögből, okokból szerette vagy nem szerette őket. Hogyan lehet azonban eleven szeretetet érezni egy olyan elvont fogalom, mint például a zsidóság fogalma iránt? Vagy egy ismeretlen tömeg iránt, amelyet ebbe az elvont fogalomba gyömöszölnek. Ha sikerült is, valahogy úgy sikerült csak szeretnie őket, ahogyan a kivert állatot szereti az ember, amelyet táplálnia kell, de amelyről azért nem tudni, hogy mit álmodik és mit elhet ki tőle. Most megszabadult ettől a kintól, egész vélt felelősségétől. Most már tiszta szívvel megvetheti, akiket megvet, és nem kell többé szeretnie, akiket nem szeret. Szabaddá lett, mert nincs többé hazája. Még csak azt kell eldöntenie, hogy milyen minőségben halljon meg. Mint zsidó, mint keresztény, mint hős, vagy mint áldozat. Mivel ezek a fogalmak mit sem jelentenek számára, úgy dönt, hogy legalább a halála tényét nem szennyezi hazugsággal. Mindent egyszerűnek lát, mert jogot nyert a tisztánlátásra. Ne keressünk értelmet ott, ahol nincs. Az évszázad, ez a szakadatlan szolgálatot teljesítő kivégző osztag ezúttal megint tizedelésre készül, és a végzet úgy hozta, hogy az egyik tízes számjegy éppen rámesett. Ennyi az egész, hangzanak utolsó szavai.
Az én szavaimmal, persze.
Persze mindez nem ennyire szikár, de itt csak a lényegre szorítkozom, a párbeszédeket, a fordulatokat, a környezetet, a többi szereplőt, továbbá a szerelmét, aki elhagyja őt, elhagyom. Utoljára földön ülve látjuk emberünket, amint előre-hátra hajlítgatja és rázza őt a csillapíthatatlan nevetése. A feleségemet...
Akkor még nem a feleségem.
Ebben a történetben az ragadta meg, hogy, mint mondta, az ember maga dönthet a zsidósága felől. Eddig valahányszor csak zsidókról szóló, a zsidókkal foglalkozó írást olvasott, mindannyiszor úgy érezte magát, mint akinek megint az iszabba nyomják az arcát. Az én írásom olvastán, mondta a feleségem...
Most már rég másnak a felesége.
Azt érezte, hogy fölemelheti a fejét. Ez az írás sokkal inkább, mint eddig bármi, élni tanítja őt, mondta a feleségem.
Az akkor még jövendő, most már a volt.
Hamarosan aztán megismertem a kijelentései hátterét, a feleségem gyermek és ifjúkorát. Ez a gyermek és ifjúkor, habár a feleségem már Auschwitz után született, Auschwitz jegyében telt el. Pontosabban a zsidóság jegyében, az iszap jegyében, hogy feleségem fenti szavát idézzem. A feleségemnek már kora gyermekkorában tudomására hozták zsidó mi voltát, és mindazt, ami ezzel összefügg. Volt egy korszaka, lófarok frizurás, szeplős kislánykoromban, mondta a feleségem, amikor úgy képzelte, hogy a többi gyereknek majd nagyon kell szeretnie őt mindezekért. Most, hogy a szavait leírom, hirtelen látom őt, ahogyan nevetett, amikor ezt mondta. Zsidósága később a kilátástalanság érzésével lett benne egyenlő. A megvertség, a csüggettség, a gyanakvás, a lappangó félelem. Idegenek köz sötét titok, otthon a zsidó érzések, a zsidó gondolatok gettója. Két legszörnyűbb élménye van, mondta a feleségem. Mindkettőre úgy 16-17 éves korából emlékszik. Egyszer fölhevülten a francia forradalomról beszélt, hogy ez a forradalom nem sokkal volt jobb a náciknál. A nagynénje pedig azt mondta erre, hogy ő, mint zsidó, nem beszélhet így a francia forradalomról, mert ha nem lett volna francia forradalom, akkor a zsidók még ma is gettókban élnének. A nagynénie rendre utasítása után, emlékezett a feleségem, napokig, de talán hetekig meg sem szólalt otthon. Úgy érezte, hogy ő maga nem is létezik többé. Saját érzésekre, saját gondolatokra egyáltalán nem formálhat igényt, s pusztán, mert annak született, kizárólag csak zsidó érzései és zsidó gondolatai lehetnek. Akkor fogalmazódott meg benne, és mondta ki magában először, naponta iszabba nyomják az arcát. A másik élménye, ül kezében egy könyv, a könyvben rémségek és rémségekről készült fényképek. Szöges drótháló mögött vak tekintetű, szemüveges arc, egy feltartott kezű, sárga csillagos kisfiú, ormótlan sapkája szemére csúszik, kétfelől fegyveres katonák kísérik. Nézi ezeket a képeket, és valami hideg, kaján érzés csúszkál a szívében, amitől ő maga is megrémül, és ugyanaz gondolja, amit az én hősöm gondol az én elbeszélésemben. Mi közöm hozzá? Hiszen én is zsidó vagyok, mondta a feleségem. De amíg ezeket, valamint több ezekhez hasonló gondolatát az én elbeszélésemben is nem olvasta, mindig csak félve gondolta őket, és utána bűntudata volt miattuk.
A zsidó sorsot a magyarsággal, a magyar sorsot a zsidósággal súlyosbítani, micsoda esztelenség. De ha már így adódott, úgy kell elvonatkoztatni magamtól, hogy mindkettő csupán ontológiai magányomat jelölje, és húzza alá még erősebben. Mintha csak egy tényből egy szerető hang szólna hozzám. Nem érdemes tévedned. De amíg ezeket és több ezekhez hasonló gondolatát,
mondta a feleségem,
az én elbeszélésemben is nem olvasta, mindig csak félve gondolta őket, és utána bűntudata volt miattuk. Ezért érezte,
mondta a feleségem,
az én elbeszélésem elolvasása után, hogy felemelheti a fejét, és megismételte, és nem is egyszer, hogy élni tanítom őt, hogy mellettem,
mondta a feleségem,
szabadnak érzi magát.
Igen. Sötét és megvilágító éjszakámban most ezek a hangok, képek, motívumok emelkednek ki a néhány villámgyors év szövevényéből, ami a házasságom volt. Még egyszerre ott nem látom magunkat az ablakban, a lakásunk ablakában. Éjszaka volt megint, már nem téli és még nem tavasz éjszaka, amikor a város iszonyú bűzein azért, mint túlvilági üzenet, áttör valami illat, talán a messzi növényeké, amelyek mint egy megszokásból megint élni akarnak majd. A közeli kocsmából három félrészek férfi botorkált hazafelé a túloldalon, összekapaszkodva félhangon énekeltek, az utcán éppen elsuhantak az utolsó autók, pillanat csend támadt, és akkor, mint egy zenekari szünetben, tisztán felhatolt hozzánk a hangjuk is, és jól hallottuk, hogy mit énekelnek. Most jöttünk Auschwitzból, többen vagyunk, mint voltunk. Szállt a hang az éjszakában. Az első pillanatban voltak, épp meg sem hallottam, azután meghallottam, de mi közöm ehhez?
Gondoltam.
Az úgynevezett antiszemitizmus olyan magánügy csupán, amiben én személy szerint ugyan bárhol, bármikor belehallhatok, de ma már, Auschwitz után.
Gondoltam.
Ez akkor is csak merő anakronizmus lenne. Tévedés, amelyben, mint Hegel mondaná, immár nincs jelen a világszellem. Provincializmus lenne tehát, semmi egyéb. Helyi idiotizmus. És ha agyon akarnak lőni vagy verni,
gondoltam,
úgy is szólnak majd.
Gondoltam.
Amint, hogy előzőleg általában mindig szólni szoktak. Csak ekkor néztem a feleségemre. Óvatosan, mert gyanúsan hallgatott. És a hideg utcai fényben, meg szobánknak a mögülünk kiszüremlő melegebb fényében jól láttam, hogy könnyek folynak végig az arcán. Hogy sosem lesz vége, mondta a feleségem. Ettől az átoktól, mondta, nincs menekülés. és hogy legalább tudnám, mi teszi őt zsidóvá, ha egyszer képtelen hinni a vallásban. Ha meg lehet hanyagságból, gyávaságból, vagy másféle előszeretetei folytán egyszerűen nem ismeri a zsidók speciálisan zsidó kultúráját, és képtelen is érdeklődni iránta, mint hogy egyszerűen nem érdekli. Mondta, mi teszi tehát őt zsidóvá, ha tulajdonképpen sem nyelv, sem életvitel, semmi. Semmi sem különíti el a körülötte élő másféléktől. Ne talán mondta a génjeiben rejlő, valamilyen titkos ősi üzenet, amelyet ő maga nem hall, és ezért nem is ismerhet? Én ekkor olyan higgadtan, keményen és szinte kiszámítottan, akár egy jól irányzott tördöfés vagy egy hirtelen erős ölelés, azt mondtam neki, hogy hiába való mindez, hiába keresgél téves okokat, hamis magyarázatokat, zsidóvá őt egyetlen dolog teszi, csak ez az egy és semmi más, az, hogy nem voltál Auschwitzban.
Mostanában gyakran elképzelek valakit. Homályos alak. Egy emberi lény, kortalan, persze inkább idős, vagy legalábbis idősödő férfi. Jön, megy, végzi a dolgát, éli az életét, szenved, szeret, elutazik, hazatér. Olykor beteg, máskor úszni, társaságba kártyázni jár. Mindeközben azonban, amint akad egy szabad perce, tüstént benyit egy eldugott fülkébe, gyorsan és mint egy szórakozottan, leül valami ócska hangszerelé, leüt néhány akkordot, majd félhalkan improvizálni kezd. Évtizedeken keresztül játsza ugyanegy téma, immár számtalanadik variációját. Nem sokára felugrik, mennie kell. De amint újabb szabad ideje adódik, ismét ott látjuk őt a hangszernél, mintha az élete csak amolyan két játék közötti kényszerű közbevetés volna. Kinek játszik? Miért játszik? Maga sem tudja. Sőt, és azért mégiscsak ez a legfurcsább, nem is hallja, hogy mit játszik. Mintha a kísérteties erő, amely újra meg újra odaparancsolja a hangszerhez, megfosztotta volna a hallásától, hogy egyedül neki játszon. De ő legalább hallja-e?
Gálya napló. A 14. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2012. február 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Borbély Szilárd. Monológó. Csak sose kellene aludni. Azt kívántam. Vagy ne kellene felébredni. Virasztani akartam. Rengeteg kávét ittam, egyik cigarettáról a másikra gyújtottam. Tablettákat szedtem, amelyek elűzik az álmot, hogy ne legyek más, csak az, ami ébren. Mert nem akartam semmi mást,
csak amit mindenki. Lemenni egy lépcsőn, benyitni egy ajtón, felkapcsolni a villanyt. Csak egy futó pillantást egy fali tükörbe. Elmozdítani dolgokat az asztalon, polcon, hogy aztán úgy maradjanak, amíg vissza nem térek, és senki ne babráljon velük. Megsimogatni a ruhákat, egy kedves, puha, bársonyos anyagot finoman, épp csak elmenőben mellette, hogy ez is ott van. Igen, így jó, hogy ott legyen. Elhúzni a függönyt, kinézni az ablakon, és nézni ki hosszan, elmerülten, ahogy mondani szokták, elmerengő pillantással. Amikor a két szem nincsen egy pontba rendezve, hanem néznek valahová, a képek elcsúsznak, kettő van belőlük, azért mégis látni mindazt, ami kint van. A fákat, a járdát, az égből egy darabot, a sarki presszó Coca-Cola logóját hajnalig, és az üvegen legyen bármilyen világos, kint és bent, látni az arcom, ahogy kinéz, a mögötte lévő szobát az arc körül, és egy idő után érezni azt a nyugalmat, hogy nincs semmi más, sem a szoba, sem a kint, sem az ég, sem én, csak ez az átlátszó, vékony, törékeny, semmi kis üveg, ez a vékony, áttetsző felület, amelynek a két oldalán van mindez, rávetítve valahonnan, csak az üveg van, lát és érez, hallgat, figyel, és tudni azt, hogy egy ökölcsapással összezúzhatná, darabokra hullna, csak egy seb maradna, valami ragadós, édes íz, a vér, a bizonyosság, hogy lenni, hogy mégsem.
Térei János, a tudomány mai állása. És le volt adva a neve a portán, és úthenger volt a meghallgatáson. Ugyanaznap elfoglalta asztalát. A képernyővel szemközt Feszít Ferenc. Azonnali belépéssel irodista, táguló hatáskörrel, túl a próbaidőn. Órát lehetne igazítani hozzá, bármilyen melót rálőcsölhetsz, labzárta előtt szállítja az anyagot. Gépe lefagy, mielőtt elmenthetné a menthetőt. Nem valami jaj, de fiatal már. Szeme alatt, mintha 10 húzós év karikái. A nyár dereka változást hozott, megdolgozta arcát sápadt alapozóval és lila ironnal. Asztalán az ilyen volt, ilyen lett fotók. A baloldali képen szabad ember, aki leleménnyel rövidíti meg a hosszú napot. Sodrásban lubickol, frissen fitten kerül a partra, terítéken a vasárnapi ingyen koszt. Mégsem eszik, csak pépeset, utolsó sikerült anyagcseréje, utána sztrájkol a szervezet. Így létezni kabaré. Koldusbotra jutna éppen, de valaki leadja nevét a portán. Mutasd magad, nem vagy a régi, nem voltál te mindig ilyen. A szabadság ára tisztes összeg, kicsit karcsú mégis, ha a mozgástér oda van. A gép előtt 8 óra agymosás. Elmenteni és kiprintelni a menthetőt. Feszít Ferenc. Még benne van a régi spiritus. Ő még a régi szívbajos, régi nosztalgiás. Aztán mi lesz, hogyha egyszer csak elillan véréből a hév, mint ásványvízből a napon a szénsav?
Kun Árpád, emberpár. Éva elhagyta Ádámot. Boldog zokogással rohant ki az édenből. Megcsúszott a kígyón, a tudásfája alatt, bolyhos hernyók hultak vörös szőke hajába. Sasok hátára ült, belesikoltott a mélybe, kézzel kapkodta ki a halakat a folyóból, gorilláké lett, koitusz után kitörölte a könycseppet szemükből. Péter, József, Mihály mondta, és tüzet gyújtott nekik. Ádám napokig hevert a sárban. Egy angyal nézte szótlanul. A halált hívta, de nem ismerte, hát úgy szólította, Éva. Aztán négy kézláb futott, mint az emlősök, fészket épített, mint a madarak. Az állatok módján akart élni, akikről úgy hitte, hogy szerelem nélkül élnek. Újra az egyetlen teremtett embernek érezte magát. Ami Éva előtt társa volt, ellensége lett, a gondolat. Tüzet gyújtott. A lángba becéző szavakat suttogott, drága nem létezőm, s ondóját a hamuba szórta. A szerelmet teremtettem. Annak elmúlta a halandók ügye. Mondta neki aznap éjjel az Úr.
Dobai Lili, ráolvasó. Múj el, menj el, mert fáj. Mert sajog, amit kaptam, és adtam, és elfogadtam, és visszavettem, és találjon meg a nevetés, meg a sírás. És ne kelljen hozzá semmi, és senki, még én sem.
Gellén Miklós Gábor, bőrfúrúja. Miért van az, hogyha olvasok, akkor rendszerint csúnyán el? Miért nem lehet minden az, ami? Most mihez kezdjek egy bőrfurujával? Véletlenül lett enyém. Talán, ha ismerném a szabályokat, ha nem nyitnám ki a szememet ilyenkor. Játsszon rajta más, aki akar. Összetekeredtek a kotta vonalak. Bőrfuruja! Most mihez kezdjek magammal? Legalább valami értelme volna, mint a koránkelésnek vagy a levespornak. De így csak fals hangokat hallatok. Nem lehetne mindezt el? Ha már az enyém lett, akkor csúnya is. És persze, hogy van rajta egy-két csomó. Kár volt elolvasnom. Hát nem elolvastam. Próbálja meg más mindezt kibogozni.
Gerevics András, mediterrán. Mint hajó után a tenger, hömpölyög velünk az ágy. Szagad még idegen, mint a bányász ornak a kikötő. Mint eső a vízbe, bőrödbe iszadok. Mint óceánba a halak, izeg bennem minden sejt. Bepördülnek. Elszakad a feszes damil. A halászháló zátonyra akad. Matrózkarok csillognak a vakító reflektorfényben, ritmusra nyikorgó és forgó világító torony. Szörnyet kapartak a vízből a sirályok, saját testét tépi és eszi. Ketté roppan a hajótest, Deszkák apró szálkái szúrják át minden irányból a bőrt. Szétfolyik a dízel a vizen.
Sein Gábor más vizeken. Ahol vagyunk, ahol nem, legyen túl a tengeren, s ne legyen ott lakásunk. Országunk titka tested, nevét nem viselheti hajó. A legderakabb ácsok a vizek mélyén élnek, évszázadokig mossák deszkáikat. Ó, Katalinám, én tudom, mi a dicsőség. Hát megőrzöm szégyenemet. Végtelen vitorlát kötök ruháidból. Mikor utoljára hívtál, hogy hajózzunk ki, ráhímezted a lobogóra, vége a hazug beszédnek. És azon az úton üres maradt a háló. Halaink fényesebb vizekre leltek. Azóta sötétségbe vetem ágyam, de nyugodt vagyok, mert a helyes szavak olyanok, mint az ellentétük. Katalina, ne hagyj el egészen. Madaraid még mindig megpihennek árbócomon, tisztelik a szeleket. Más vizeken, amerre nem járt még hajós, taníts meg járni.
Rákos Sándor, apokrif a feltámadásról. A halotti pólyát szétfeszíti, mint lárva burkát, nyújtózkodik, ásít, álomtól kábán, vaksin pillogatva lázár, kitámolyog a sziklasírból. Az éles fény szemébe vág, hallja távol zúgni a sokaságot, s hogy asszonyok gyors lépteit követve fodrozó szoknyák suhognak körötte. Márta, a serény Márta szorgosan szervezi szertartássá a csodát. Mária Lázárt átöleli sírva, lelke súgására szája imád törd el. A mester oldalt ül egy kőrakáson. Lázárt titkos erő feléje vonja. Szeme rányílik, és dermedt tudással egymás értetlen arcába merednek.
És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fekete Ernő, Kaszás Attila, Ternyák Zoltán. Munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, január 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.